Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 10 évben 330 egyházi iskola újult meg, amelyekhez 54 tornacsarnok épült, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pakson. Soltész Miklós a megújult Balog Antal katolikus óvoda általános iskola és gimnázium átadásán hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek, és jobb körülmények között folyjon az oktatás. Az egyházi iskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású iskoláktól. A lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye, a tanítók, tanárok tudják megvalósítani, emelte ki. Közölte, hogy a településeken, az országban és a Kárpát-medencében végzett munkát folytatni fogják, azzal a szellemiséggel, ahogy eddig tették. Ezt az egyházainkkal, vármegyéinkkel, településeinkkel, az itt élőkkel összefogásban tudjuk csak megtenni, mondta a politikus. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, hogy vegyenek részt az április 12-i országgyűlési választáson, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs elmondta, nemzetünk ereje mindig is az összetartozás érzéséből eredt. A magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztésével kimondtuk, hogy a magyarság egy és oszthatatlan, az egymásért viselt felelősségünk pedig közös és megkerülhetetlen. Sepsiszentgyörgytől Dunaszerdahelyig, Szabadkától Beregszászig. Közös felelősségünk, hogy gyermekeink és unokáink békében és biztonságban magyarként nőhessenek fel a szülőföldjükön. A magyar sajtó ünnepén átadott díj köszönet és elismerés azért a munkáért, amit a közmédia munkatársai végeznek, a hiteles tájékoztatás a magyar kultúra, az anyanyelv, a család védelmében, a sport vagy az igényes szórakoztatás érdekében, jelentette ki a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója. A közmédiának a Magyar Sajtó Napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen Budapesten. Altorjai Anita elmondta, az új technológiák és formátumok új kihívásokat teremtenek, de a közmédia hivatása célja, munkatársainak sorvezetője mindeközben változatlan. Fegyelmezett szakmai munka, lelkiismeretes tájékoztatás és tiszta gondolkodás. Az ünnepségen a közmédia 12 munkatársa részesült elismerésben. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által indított testvértelepülési program az elmúlt 16 évben 1100 település, 1400 kapcsolatát indította el, vagy járult hozzá ezekhez, mondta a nemzetpolitikai államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vasmegyerben. Nacsa Lőrinc a szabolcsi Vasmegyer és a székelyföldi Felső Boldogfalva testvértelepülési megállapodásának ünnepélyes aláírásán azt mondta, az együttműködés kölcsönösen előnyös mindkét település számára. Emellett behúztunk még egy erős és fontos szálat, egy csomót ebbe a Kárpát-medencei védőhálóba, amely elkap mindannyiunkat, amely azt üzeni, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Antal Lóránt a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Hargita megyei szenátora beszédében azt kívánta a két település polgármesterének, hogy ez az intézményesített testvérkapcsolati együttműködés még hatékonyabb legyen. Június végéig 4 új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti légibázisra, jelentette be Varga Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára stockholmi tárgyalásait követően. Az államtitkár elmondta, Svédország régi fontos stratégiai partnere Magyarországnak a magyar légteret őrző Gripenek miatt. 20 éve védi 14 Gripen a magyar mellett, a szlovéniai és a szlovákiai légtereti is. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. Közleményükben azt kérték, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat a MÁV. Végül a pénteki időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső észak-déli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A déli délkeleti szél napközben többfelé megélénkül, a fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Március 13-án pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy, Uram, e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy, Szentlélek, a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atya fia, megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. Dicsőség neked a földön, miként a mennyben. Béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a te országod, szeretet Istene, mindannyiunk szívében. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk ezúttal a szeretetről és a házasságról szól. Nagy Endrétől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A házasság az a műhely, amelyben két ember bölcsességgel, türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozik, olyan, mint egy jó termőföld. Csak azt adja vissza megsokszorozva, amit beléje vetnek. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a krisztiánok és ajtonyok ünneplik névnapjukat. Isten értesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat is. És azt is megemlítem, hogy 95 éve, 1931-ben a mai napon született Szombathelyen Seregi István korábbi egri érsek, rádiónk alapítója. Napköszöntő című műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Majd hasznos közlekedési információkat ismertetek Önökkel, a várható időjárásról pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét mondja el Gálfi László. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Szent Nikéforus hitvalló életéről beszél nekünk. A folytatásban a napimája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a ma reggel folyamán. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélget, Szász Anikó a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A te nevedhez kötődik az életmód Völgykatlan, ami az idén 10 éves. Nyáron is várod majd az érdeklődőket. Mivel foglalkoztok ebben az életmód katlanban, Völgykatlanban?
Ez egy különleges életmódtábor, mert sokan azt képzelik, hogy különböző tiltások és megvonások fognak ezzel járni, hogy egy életmódot, ha változtatni szeretnék, akkor mi mindenről kell majd lemondani. De ez inkább azt mutatja, hogy hogyan éljünk úgy, és hogyan legyünk úgy boldogok, hogy úgy lépésről lépésre a saját tempunkban tudjunk változtatni. Egyfajta iránymutatás van, de nem lehet életmódot változtatni, úgyhogy nem most innentől kezdve én másképp élek, hanem először tanuljunk meg boldogok lenni, tanuljunk meg közösségben lenni, mert már nagyon nagy az elszeparálódás. És ez is nagyon sokat jelent szerintem egy életmódnál, hogy mondjuk letesszük a telefonunkat, és egymással vagyunk, és egymással töltünk időt. Ugyanakkor te a készítő workshop van, kakaószánsz, erdőbe bemegyünk egy kicsit a saját varázserdünkbe, amiben az erdő lesz a helyszín.
Erdőfürdőzés,
ugye?
Magyarországon egyébként.
Nyilván gyógynövénytúrát teszünk, gyógynövényekről hogyan készítsük el házilag saját kenceficéinket, ami lehet a téli időszakra való készülés, ami lehet a méregtelenítés időszakára való felkészülés, és ugyanakkor kialakultunk egy nagyon vidám életmód Völgykatlannak egy szépségápolási rutinját, hát ez nagyon vicces, és nagyon nem is vicces, mert ez nagyon komoly, de nagyon vidám, nagyon sok nevetéssel jár, és nagyon jó kipróbálni ezeket.
Mi a helyszín?
Az Szögliget, az itt van az Aggteleki Nemzeti Park területén, tehát innen Miskolctól nagyon nincs messze.
A helyszín már garantálja az szerintem már, a hangulatot.
Igen,
és,
hát igen, meg maga a tábor, a major, tehát az egy fantasztikus, tehát a szemnek nincs akadálya. Tehát nagyon...
És ez most az idén nyáron, júliusban lesz,
már tizedik
jól látom,
éve.
Tizedik éve.
Igen,
nem tudlak
igen.
úgy elengedni, te a szakértőként érkeztél hozzánk a stúdióba, mert hoztál egy kis csomagban kicsi, apró lila macikákat, és azt mondtad nekem, hogy ez is tulajdonképpen tea. De
igen.
Hát ilyen formáiban én még teát nem láttam, csak pohárban vagy bögrében. Mit kell erről tudni?
Ezeket a tea macikat nem én készítem. Ugye, hogyha most ránézel, ez úgy néz ki, mint egy gumimaci, de én azt szoktam mondani, hogy nem szabad őket legumimacizni, mert akkor megsértődnek, ők teamaci, de egy ilyen zselés maci, tehát első ránézése gumimaci. Viszont nagyon természetes anyagokból van a fehér tea kivonat, bodza kivonat, különböző gyümölcsök, az édesítés is gyümölcsöknek a kivonatából származik, de természetesen ahhoz, hogy zselés maci legyen, ahhoz kell a zselatin, a zselatinhoz kell egyfajta cukor, hogy igazi cukor, tehát ez van benne. De ezt, hogyha beletesszük egy forró vízbe, akkor szépen felolvad. Ugye egy gumimaci nem oldódna fel, és nem lenne belőle tea, de ebből tea lesz, és nagyon finom. Azért gondoltam, hogy ezt behozom a boltba értékesítésre, hogy a gyerekeket is, vagy azokat a felnőtteket, akik kicsit gyerekek, de óckodnak attól, hogy teát igyanak, és akkor hát, ha nekik, de a gyerekeknél nagyon bevált.
Egy kicsit vissza lehet hozni a teázásnak a hagyományát a mindennapokba, akár
nem is az, hogy visszahozni, hanem hogy...
vagy megszerettetni?
Igen, igen, a gyerekeknél inkább megszerettetni, hogy ne legyen az, hogy mert általában akkor isznak teát, mikor betegek, és ki akar olyan valamit inni, amit akkor iszok, mikor beteg vagyok.
És csupán önmagunkért is lehet teázni.
Igen, tehát hogy őket már így ráveszetni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Lucai Gabriella természetgyógyászta a szakértővel beszélgetett, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A 3-as főúton Kistarcsa átkelési szakaszán javítják a burkolatot. A 18-as és 20-as kilométerek között az aktuális munkaterületnél egy sávon irányonként váltakozva engedik a forgalmat. Miskolcon, a Pesti úton, a belváros felé, a Futó utca kereszteződésében csatornáznak. A 181-es kilométernél a belső sávot és a balra kanyarodó sávot is lezárták. A 4-es főúton Debrecenben, az Erzsébet utcában, a Boncz László utca és a Petőfi tér között vízvezetéket kötnek be. A 223-as és 224-es kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. A 21-es főúton Jobbágyi térségében kábeleket rendeznek. A 18-as kilométernél a Salgó-Tarján felé vezető külső sávot lezárták. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométerek között munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerben, a második Rákóczi-Ferenc utcában, a Kővágó tér közelében az ivóvízvezetéken végeznek munkálatokat. A 17-es kilométernél Felnémet felé a külső sávot lezárták. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás korlátozást vezettek be. Az aktuális munkaterületnél napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz szombaton este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentesség megszűnt. Az állam határtól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hat óra 19 perc van, reggeli műsorunk folytatásában péntek lévén az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól halljuk, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, András! Szép jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nem véletlenül módosítottam a köszönésemet így, mert hogy képzeld el, olyan csodálatos napfelkeltében van részem, ha kitekintek a Szent István Rádió egy stúdiójának ablakán, hogy ez csak szép és gyönyörűvé teheti ezt a mai napot. Hát remélhetőleg te majd megerősítesz engem ebben, és ismerteted velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán.
Nos, hát aki az utóbbi napokban ugye hát élvezte a tavaszi napsütést, és hogy is mondjam, ennek a tényleg jól induló évszaknak minden áldását, annak jó hírem van, mert hogy folytatódik ez a fajta időjárás, sőt mondhatjuk, hogy egyre fokozódik, olyan értelemben, hogy a következő néhány napban már a hajnali fagyok is megszűnnek, hát hogy elég rendesen le fog ülni, és néha úgy mondjuk úgy, hogy fölülről megsúrolja talán itt ott az érzékenyebb területeken azt a bizonyos nulla fokot, tehát lehet majd látni ilyen kis éderes, enyhén deres területeket, háztetőket, de nem ez lesz a jellemző, hanem leginkább az, hogy az ilyen hűvös, kicsi markánsabb hajnalok után kifejezetten enyhe, vagy ha évszakhoz képest már mondhatni, meleg nappalok fognak következni. Bőven 15 fok fölött, inkább már 20 fokhoz közelítve, bár azt még el nem érve a hőmérsékleteket, napsütés, sok-sok napsütéssel, felhő, az nagyon kevés lesz a hétvégén, a légmozgás mérsékelt maradt, szóval azt hiszem, hogy igazi kiránduló időre számíthatunk.
Csupa jó hír, igazi tavaszi időjárásra van akkor kilátásunk. Orvos-meteorológiai szempontból pedig mit mondhatunk el?
Hát felélegezhettek a frontérzékenyek, mert tegnap ugyan volt egy kicsi fronthatás, de ez mára megszűnt, és a hétvégére hát a lecsendesülő időjárásban nem lesz különösebb fronthatás. Hát esetleg a szokatlan meleg miatt egy nagyon enyhe melegfront érzékeny, tehát a melegfront érzékenyek nagyon enyhe tüneteket talán érezhettek magukon, de az sem lesz jellemző, tehát azt gondolom, hogy most így minden tekintetben kegyes hozzánk az idő.
Akkor programokat lehet tervezni a hétvégére, szabadidős tevékenységeket is. Ahogy te is mondtad, menjünk a természetbe, és gyönyörködjünk a tavasz szép természeti színeiben és adottságaiban. Az időjárás akkor erre minden körülményt biztosít nekünk.
Bizony, igen, és hát a nemzeti ünnepünkön is kifejezetten olyan lesz az idő, hogy nekiindulhatunk akár az ünneplésnek is.
Köszönöm, hogy erről is kitértél, igen, fontos.
Igen, hát emlékszünk, hogy arra nem is olyan rég volt, amikor leesett 20 centi hó ugyanezen a napon, tehát ugye ez...
És maradtak el ünneplések a leesett hó miatt, ilyen is volt az elmúlt jó néhány évben. Sok mindent megértünk már, nem csak az április szeszélyes, hanem néha a március is, de hát így szeretjük, és szép tavaszi hónap ez a március.
Így van, egyetértek.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést és az orvos meteorológia jelentést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
Viszont kívánom, minden jót, viszont hallásra.
Friends, that was nice. napverse.
Kapcsolatok. Templom a természet. Élő oszlopai időnként szavakat mormolnak összesúgva. Jelképek erdején átvisz az ember útja, s a vendéget szemük barátként figyeli. Ahogy a távoli vízhangok egyberingnak valami titkos és mély egységtengerén, mely mint az éjszaka oly nagy, és mint a fény, egymásba csendül a szín, és a hang, s az illat. Vannak gyermeki húst utánzó friss szagok, oboa édesek, zöldek, mint a szavannák, s mások győzelmesek, romlottak, gazdagok, melyek a végtelen kapuit nyitogatják, mint az ámbra, mószlusz, tömjér és benzoé. Test s lélek mámor az eng bennük ég felé.
Charles Baudelaire Kapcsolatok című versét Gálffy László előadásában hallották. Charles Baudelaire, francia költő, 1821. április 9-én született Párizsban. Apja művelt, vagyonos hivatalnok volt, akit azonban korán elvesztett. Édesanyja második házasságát árulásnak érezte, magányossá és zárkózottá vált. 18 évesen kijelentette, hogy író lesz. Kikövetelte apai örökségét, amit hamar elherdált. Bohém életet élt, de rengeteget olvasott és tanult. Verset keveset publikált, azonban képzőművészeti és irodalmi bírálatai sűrűn jelentek meg. Az 1848-as forradalom idején radikális eszméket hirdetett, ám hamar megcsömörlött a politikától, és élesen vitatkozott a romantika és a pozitivizmus haladás hitével. 1857-ben jelent meg főműve, a Romlás virágai című verses kötet, ami meghökkenést, sőt, felháborodást keltett. A jó és a rossz, a szép és a rút közti ingadozás, lelki gyötrelme és gyönyörűsége, Isten és ördög egyszerre való jelenléte, a mámor és a lelki furdalás együttes élménye újdonság volt művében. Bár az irodalmi élet elismerte Baudelaire rendkívüli tehetségét és jelentőségét, a Romlás virágainak a század talán legfontosabb verses kötetének megjelenése nem változtatott a költő anyagi helyzetén. Adósságai halmozódtak, hitelezői elől folyton menekült, és a család egy régi barátjának köszönhettem, hogy életjáradékhoz jutva nem kellett éheznie, és volt fedél a feje fölött. Charles Baudelaire 1867. augusztus 31-én hunyt el Párizsban.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. pápa beszéde a Befogadás katedrája résztvevőihez. Jelen lenni és vigyázni a másikra. A Pápai Életvédő Akadémia felhívást tett közzé, Tudósok a békéért címmel. A pápa gyászolja a Libanonban meggyilkolt papot és a Közel-Kelet békéjéért imádkozik. A libanoni külügyminiszter a Szent Szék segítségét kéri a déli ország részben élő keresztényekért. Szemműtét. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt 4. vasárnapjára. Leó pápa a Befogadás katedrája résztvevőihez. Jelen lenni és vigyázni a másikra. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta az apostoli palotában a Fraterna Domus társulat kezdeményezéséből született Befogadás katedrája rendezvény 4. találkozójának résztvevőit. Március 10-e és 13-a között zajlik a Róma közeli Sacrofanóban az esemény, amelyet a Pápai Lateráni Egyetemmel közösen szervezett a Fraterna Domus társulat. A találkozót Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár nyitotta meg előadásával. Leó pápa csütörtökön audiencián fogadta a résztvevőket. Beszédében a Szent Atya leszögezte.
La vocazione cristiana è orientata a generare comunione tra le persone.
A keresztény hivatás az emberek közötti szeretet közösség építését szolgálja. A kommunió pedig abból a képességünkből születik, hogy elfogadjuk, befogadjuk a másikat, meghallgatjuk, vendégszeretetet és ellátást nyújtunk neki. A befogadás szó egyik lehetséges etimológia értelmezése szerint a latin accipere ige azt jelenti kapni, magával vinni. Minden valódi befogadás középpontja ugyanis egy kapcsolat, ami egy találkozás kegyelméből születik. Életünk során sokféle találkozást, így elfogadást megtapasztalunk, olyanokkal, akik szeretnek minket, családtagjainkkal, munkatársainkkal, de idegenekkel is, akik olykor ellenségesek velünk. Amikor egy találkozás valódi, akkor a személyes élmény fokozatosan közösségi tapasztalássá alakulhat, mert másokat is magával ragad. Éppen ebbe a dinamikába illeszkedik a mostani Befogadás katedrája, amely a fiatalokat szólítja meg.
In un tempo attraversato da profonde trasformazioni culturali e sociali.
Korunkat mély társadalmi és kulturális átalakulások jellemzik. A fiatalok, akik természetesen a társadalom és az egyház jövőjét jelentik, valójában már most az élő és teremtő jelent alkotják, mutatott rá beszédében a pápa. Kérdéseik és a bennük lakozó nyugtalanság arra szólít minket, hogy újítsuk meg kapcsolataink stílusát. A fiatalokat elfogadni elsősorban azt jelenti, hogy meghallgatjuk őket, a szemükbe nézünk, és felismerjük, ahogy életükön és nyelvezetükön keresztül a lélek továbbra is működik, és új utakat sugall nekünk a jelenlét és az őrzés megvalósítására. 14. Leó pápa ezután a két kifejezést, jelenlét és őrzés, magyarázta, amelyek segítenek megvilágítani a befogadás keresztény értelmét. Születésünk pillanatától fogva szociális közegben növekedünk. A család, a plébánia, az iskola, az egyetem, a munkahely olyan társadalmi modellek, amelyekben különböző dimenziók fonódnak egybe. Pszichológiai, jogi, erkölcsi, pedagógiai, kulturális dimenziók. Valamennyiben a jelenlét a fontos. Jelen lenni a másik életében azt jelenti, hogy megosztjuk vele időnket, tapasztalatunkat, stabil pontokat nyújtunk neki, amiben fölismerheti magát és fejlődhet. A názáreti szent családra tekintve, ami a Fraterna Domust ihlette, minden befogadó közösség fölfedezheti saját hivatását, és megtanulhatja, hogyan haladjon a szolgálat útján. Az aggódó Mária és József 3 nap után találja meg az elveszett Jézust a templomban. Mi ebből az evangélium jelenetből megtanulhatjuk, hogy a másik jelenléte nem automatikus, hanem egy folytonos keresés eredménye. Bizonyára mindegyikünkkel előfordult már, hogy elveszítettünk valamit vagy valakit, aki nagyon közel állt hozzánk.
abban a pillanatban rádöbbentünk, hogy milyen értékes volt számunkra a jelenléte.
Così succede anche nella vita di fede.
Ugyanezt történik a hitéletben is, folytatta gondolatmenetét a pápa. Magától értetődőnek vesszük, hogy Jézus jelen van az életünkben, egészen addig, amíg egyszer csak úgy tűnik, hogy már nincs ott, ahol hagytuk. Elhagyatva érezzük magunkat. Valójában nem ő az, aki elveszett, hanem mi távolodtunk el tőle. Amikor ez bekövetkezik, akkor bizalommal kell keresnünk őt, bátran új utakat járni, új szemmel nézni a világot, tele reménnyel. Így módon már nem a saját magunkra szabott Istent keressük majd, hanem ott találkozunk vele, ahol lakozik. Jézust keresni tehát azt jelenti, hogy kilépünk meggyőződéseink biztonságából, és a találkozás felelősségét választjuk. Megtanuljuk meglátni és befogadni Isten jelenlétét, aki mindig azon túl van. Éppen ezt tette Szent József, amikor vigyázott a családra, amit az Úr bízott rá. Ő benne rájövünk, hogy a befogadás nem csak jelenlétet, hanem őrzést is jelent. Őrizni annyit tesz, hogy figyelmesen állunk valaki mellett, tiszteletben tartjuk döntéseit és gondját viseljük. Ez a viselkedés elsősorban Istené, aki népe őrzője. Ebben a távlatban megértjük, hogy az emberi család is arra hivatott, hogy megőrizze azt, amit rábíztak. A kapcsolatokat, a teremtett világot, testvéreink életét, főleg azokét, akik szenvednek és kiszolgáltatottak. Szent József megmutatja nekünk, hogy jelenlét és őrzés egymástól elválaszthatatlan dimenziók. Legyen ez a két szó lámpás egy olyan befogadás felé, mely képes megnyitni az életszentség útjait, ami sohasem önmagára irányul, hanem mindig kapcsolatokban és testvériségben gondolkodik. Zárta beszédét 14. Leó pápa, majd áldását adta az audiencia résztvevőire.
A Pápai Életvédő Akadémia felhívást tett közzé Tudósok a békéért címmel. A Pápai Életvédő Akadémia nemzetközi felhívást intéz minden tudóshoz, kutatóhoz és akadémikushoz, hogy tegyenek konkrét lépéseket a béke előmozdítása érdekében szerte a világon. A történelem ezen különleges pillanatában, amikor a fegyverek és a háború nyelve, valamint az erőszak elszabadulása tragikus globális jelentőséggel bír, ami a tudományos kutatást is korlátozza, a tudósokat és akadémikusokat világszerte arra kérjük, hogy álljanak ki a béke mellett, és keressék a megbékélés és a konfliktus megoldás módjait, kutatásaik napi gyakorlatából kiindulva, olvasható a március 11-én szerdán kiadott közleményben. A cselekvésre való felhívást a Pápai Életvédő Akadémia kezdeményezte, és az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium támogatta. A program nyitott minden tudományterületről tudósok, kutatók és akadémikusok számára, nemzetiségtől, kulturális hagyományoktól, politikai irányultságtól, vagy vallási hovatartozástól függetlenül. A felhívás konkrét témákat kínál a kutatóknak, tudósoknak és akadémikusoknak, a különböző kultúrák képviselőit érintő kutatási projektek előmozdításától kezdve annak a kockázatnak a megfigyeléséig, hogy a tudományos kutatásokat nem megfelelő vagy nem az eredeti szándék szerinti célokra használják fel, például a katonai szektorban. Egészen addig, hogy ismerjék el a kutatást, mint a béke építésének értékes eszközét. Az akadémia rávilágít, hogy ez a cselekvésre való felhívás illeszkedik egyik célkitűzéséhez, amely az emberi élet előmozdításával és védelmével kapcsolatos kérdések interdisziplináris, tudományközi tanulmányozásának előmozdítása. Az igazság keresése által vezérelve a tudományos kutatás szigorú módszertanokon alapul, és a tudás megosztása, valamint az önmaga folyamatos megkérdőjelezésére való hajlandóság révén növekszik, áll a közleményben. A Vatikáni Akadémia arra ösztönzi a tudományos közösségen belüli versenyt és vitát, hogy az átlátható kommunikáción alapuljon, és hogy győzze le a személyes érdekeket, azzal a céllal, hogy járuljon hozzá a tudás közös örökségéhez, akár a nemzeti határokon túl is. A felhívás aláírható a Pápai Életvédő Akadémia weboldalán. A pápa gyászolja a Libanonban meggyilkolt papot, és a Közel-Kelet békéért imádkozik. 14. Leó pápa a szerdai általános kihallgatáson gyászának adott hangot a közel-keleti konfliktus közepette meggyilkolt libanoni pap Pierre el-Rahi atya halála miatt. Kifejezte közelségét a libanoni néphez, és arra kérte a keresztényeket, hogy imádkozzanak a háború számos ártatlan áldozatáért. Továbbra is imádkozzunk a békéért Iránban és az egész Közel-Keleten. Különösen a számos civil áldozatért, köztük a számos ártatlan gyermekért. Legyen imánk vigasz a szenvedőknek, és a remény magva a jövőre nézve. 14. Leó pápa ezt a felhívást tette közzé szerdán a Vatikánban tartott heti általános kihallgatáson, emlékeztetve Pierre el-Rahi atya szerdai temetésére a libanoni Klájában. A pápa kiemelte, hogy el-Rahi atya maronita plébános volt Dél-Libanon egyik keresztény falujában, amely ezekben a napokban ismét megtapasztalja a háború tragédiáját. Közel vagyok minden libanoni emberhez a súlyos megpróbáltatása pillanatában, mondta 14. Leó. A maronita rítusú katolikus papot hétfőn ölték meg a libanoni Klájában, miközben azoknak a híveknek próbált segíteni, akiknek a házát egy izraeli tank tüzelte, jelentette a libanoni média. El-Rahi atya több fiatallal a plébániája hegyvidéki részén található házhoz sietett, amikor a tank ismét eltalálta a házat, megsebesítve El-Rahi atyát. Egy helyi kórházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. A pápa elismerte, hogy az El-Rahi szó arabul pásztort jelent. Pierre atya igazi pásztor volt, aki mindig Jézus a jó pásztor szeretetével és áldozatával állt népe mellett. 14. Leó felidézte, hogy amint a pap meghallotta, hogy néhány egyházközségi tagot bombázás sebesített meg, habozás nélkül a segítségükre sietett. Adja az Úr, hogy a vér, amit kiontott, a béke magja legyen a szeretett Libanon számára, imádkozott Leó pápa. A Szentszék sajtóirodája március 9-én hétfőn közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy 14. Leó pápa a közel-keleti ellenségeskedések megszüntetéséért imádkozik. A pápa kifejezte sajnálatát a sok ártatlan halála miatt, köztük gyermekek és gondozóik, valamint kifejezetten el-Rahi atya elhunyta miatt. A libanoni külügyminiszter a Szentszék segítségét kéri a déli országrészben élő keresztényekért. Miközben Dél-Libanon a konfliktus és a felfordulás kiújulásával néz szembe, az ország külügyminisztere a Szentszék segítségét kéri a keresztény jelenlét megőrzése érdekében az izraeli határ közelében. A közel-keleti konfliktus újabb kitörése óta az izraeli határ közelében élő keresztények szüntelen bombázásoknak és evakuálási parancsoknak vannak kitéve, ami hatalmas humanitárius válságot idézett elő. Youssef Raji, Libanon külügyminisztere kedden telefonon beszélt Paul Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával, amit Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója is megerősített.
Szemműtét. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt 4. vasárnapjára.
Volt egyszer egy vaklány. Gyűlölte magát a vakságáért. Gyűlölt mindenkit, kivéve szerető barátját. Ő mindig mellette állt, mindenben segítette. Egy nap azt mondta a lány, ha látni tudnék, hozzád mennék feleségül. Egy napon valaki ajándékozott neki egy pár szemet. Mikor levették a kötést, látott. Látta a barátját is. Ő megkérdezte, most, hogy már látsz, hozzám jössz feleségül? A lány ránézett, és látta, hogy a barátja vak. Már a fiú becsukott szemei sokkolta, erre nem számított. Már a gondolattól is irtózott, hogy egy életen keresztül a csukott szemeit nézze. A barátja elment, és másnap a lány levelet kapott, amiben ez állt. Nagyon vigyázz a szemeidre, kedvesem, mert mielőtt a tiéd lettek volna, az enyémek voltak. Nagybőjt negyedik vasárnapján a vakon született ember történetében is fokozatosan következik be a gyógyulás, a tisztánlátás. Jézus a földből teszi hozzá azt, ami a földből való, s azt keni rá a vak szemére. Isten az embert is a földnek porából formálta, és orrába lehelte az életet. Ez a gyógyítás az ember teremtésének megismétlése. Egy új ember születik itt, kívül és belül. Olyan új ember, hogy hamarosan azon vitáznak a szomszédok, hogy az ez az ember, akit azelőtt koldulni láttak. Egyesek szerint az, mások szerint csak hasonlít hozzá. A vak vakon engedelmeskedik. Megtesz mindent, amit Jézus mond, és visszanyeri látását. Közreműködik a saját gyógyulásában. Nem kételkedik, mert érzi Jézusban a segítő szándékot, aki nem elemez és nem filozófál, mint a tanítványok, hanem cselekszik. A vakon született tiszta lappal indul, nincs benne semmi előítélet, mint az evangéliumi jelenet többi emberében. Annyira megújul, annyira megváltozik, annyira átváltozik ez az ember, hogy nehéz felismerni. Ez a meggyógyult és megújult ember bőrén tapasztalja az új életet. Bárki bármit is mond, ő egyet tud, hogy vak volt és most lát. Ez egy olyan tapasztalat számára, hogy más kételkedhet, vitatkozhat, meg is hurcolhatják őt, ő lát. Először meglátja Jézusban az embert, aztán a prófétát, és aztán felismeri benne az Isten fiát. A zsidók, a szomszédok látják a megújult embert, és alig ismerik fel, inkább vitáznak egymás között is, kételkednek, mintsem elhinnék, hogy mi történt. Gyógyulás, megújulás, átváltozás történt. Én hiszem azt, hogy velem is megtörténhet, ahogy mással is megtörtént. A farizeusok Mózes tanítványainak nevezik magukat, a törvényt követik. Közöttük is megoszlás indul el a gyógyítás következtében, de elzárkóznak az új elől. Isten pedig mindig megtalálja az útat felém, csak ez legtöbbször új út, én pedig megszoktam a régit. Jézus eljött egykor, és eljön ma is. Mindig jelen van szent lelke által. Nekem adta életét, látását, szeme világát. Isten most is jelen van, egészen közel. Figyel, segít. Nekem csak követnem kell utasításait, engednem, engedelmeskednem kellene neki. A gyógyító Jézus ma is hozzáadja azt, ami belőle való, és ráteszi életemre. Az utolsó vacsorán veszi a földi kenyeret, s hozzáadja önmagát. Ez minden. Erre kell rátekintenem, hogy kigyógyuljak lelki vakságomból. Ehhez szükséges az, hogy én is elmenjek Siloé taváig, amelyet mindenkinek egyénileg az Úr mutat meg, kimondjak magamból végre őszintén mindent, tehát megtegyem a szükséges lépéseket, mert ő csak ezt kéri. Semmi többet, de ezt egészen. Megteszem az első lépést.
Szemműtét. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt negyedik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Igazság lelke mindenütt való, jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hű neked lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem, ó lélek, te vagy nékem mindenem. Igazság lelke mindenütt való, jöjj és lakozzál benne, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium szerint egy írástudó fordul Jézushoz. Melyik a legfőbb parancs? A válasz egyszerű, mégis gyökeres fordulatot kíván azoktól, akik komolyan veszik. Szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat. Az egész törvény és a proféták alapja e két parancsolat. Nem bonyolult, csak épp nehéz megtartani. A szeretet törvényét mindannyian jól ismerjük. A kérdező írástudó számára is ismert volt, csak éppen annak gyakorlása során ütköztünk nehézségekbe. Nagybőjt elején talán még könnyű volt a bőjt, betartottuk elhatározásainkat. Most a nagybőjti idő derekán szívünk valódi szándéka kerül napvilágra. A szeretet útján járok-e? Mennyire fontos számomra, hogy közelebb kerüljek Istenhez? Mennyire tudok segítőkészen odafordulni embertársaimhoz? Az írástudó nem vitatkozik, hanem egyetért, ezért mondja neki Jézus, nem jársz messze Isten országától. Ez egy pillanat, amikor a vallási tudás alázattal párosul, és ennek köszönhető a valódi találkozás Jézussal. Nem elég ismerni Isten parancsát, hanem élni kell. Jákob kútjánál a szamáriai asszony szívében megszületett annak vágya, hogy többé ne csupán ismerje az igazságot, hanem kövesse is azt. Ma azt kérdezi Jézus, hogy mennyire él bennem Isten országa.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 541-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, mi pedig dicsekedjünk Urunk Jézus Krisztus keresztjében. Majd ezt követően a Szent Hagyuram énekeskönyv 61-es számú, a Fényes Isten arcot kezdetű éneket énekeljük, az ének első és második verszakait. Ezután az Éneklőegyház 810-es számú éneke következik, hol szeretet és egyetértés. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét a Szent Fagyuram énekeskönyv 61-es számú, a Fényes Isten arcot kezdetű ének harmadik verszakának éneklésével. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 541-es, a Szent Fagyuram énekeskönyv 61-es és az Éneklőegyház 810-es számú énekeit énekeljük. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.